Ma 60 éve jelentette be Ortutai Gyula, pontosan ma, hogy az iskolákat államosítani fogják. Ortutai Gyula volt 1948-ban a vallás és közoktatásügyi miniszter. De hogyan jutottunk el ehhez az állapothoz? Erről szeretnék néhány gondolatot elmondani önöknek, és bizonyos értelemben az előttem szóló kedves kollégáimat támasztanám először alá, azzal, hogy milyen is volt az iskola 1945 előtt. Ravasz László 1933-ban úgy fogalmazott, iskoláinkat, ameddig csak lehet, addig kell megtartani. Félelmes dolog, írta, hogy harcot kell vívni érettük. 1937-es püspöki jelentésében pedig arról szól, hogy az iskolai autonómia lassan szertefoszlik, a végrehajtásban kialakuló jogszabályokkal észrevétlenül államosítatik. Az egész felekezeti iskola ma-holnap csak egy olyan magyar látszat a sok közül, amellyel áltatjuk magunkat, de egyházi iskola a szó történelmi értelmében ma már nincs sehol. De hasonlóan vélekedik a tiszántúli egyházkerület püspöke Révész Imre is, aki 1944. februárjában arról beszélt, hogy az oktatás állami felügyelete, irányítása és anyagi segítése addig a határig ment, sőt azon is túl kiterjesztetett, amit már nyugodtan lehet államosításnak nevezni, és ma már egyetlen vallásfelekedet sem tud szabadulni a rettegtető kérdéstől, mikor lesz a félből egész. Tehát az 1945 előtti állapotokat ez jól szemlélteti, elsősorban az anyagi okok azok, amik dominánsak, illetve hát annak a két kultuszminiszternek a tevékenysége, aki meghatározza a kulturális politikát és az oktatáspolitikát, markáns egyéniségek, Klebersberg Kuno és a Hohmann Bálint, ők ketten azok, akik meghatározzák a két világháború közötti politikát. Most 1944-45 fordulóján ugye Debrecenben megalakul az ideiglenes nemzetgyűlés, majd az ideiglenes nemzeti kormány, és ennek az ideiglenes nemzeti kormánynak Teleki Géza, a vallás és közoktatásügyi minisztere állandó támadások tüzében áll, hogy nem hajt végre reformokat, és Teleki szegény azzal védekedik, mikor rákerül a sor a minisztertanácson, egyszerűen nincs idő rá, hogy a oktatás és a kultúra kérdéseivel foglalkozzanak, de ennek ellenére az elemi iskolák vonatkozásában azt a Hohmanni törvényt, amit 1940-ben fogadnak el, hogy ahol lehet, ott 8 osztályossá kell tenni az elemi oktatást, Teleki rendelemben mondja ki, hogy a 45-ös tanévtől kezdve, tehát 45-46-os tanévtől kezdve 8 osztályosaknak kell lenni az elemi oktatási intézményeknek. Most ekkor jön augusztusban az általános iskola, miniszterelnöki rendeletben adják ki, amit úgy szeretnének megvalósítani, hogy a sok iskola fenntartó, mert van olyan település, ahol 3 iskola fenntartó van, vagy 4, ezeknek kooperálni kell. Hát ez a kooperáció nem működik. Világos és egyértelmű, ugyan Rákosi 48-ban elejti, hogy hát nem volt korán nekünk célszerű beszélni arról, hogy mi a valódi célunk. Most már lehet. De mindig ott van, hogy az iskola az veszélyben van, és a veszélyt az a kommunista párt jelenti, és Rákosi Mátyás. És 1946-ban kormány küldöttséggel végigjárják azokat az országokat, ahol Magyarországnak kedvező békefeltételeket szeretnének teremteni. Voltak a Szovjetunióban és a nyugati államokban is. És akkor 46-ban elejti, mikor hazajönnek egy aktíva értekezleten, hogy az angol oktatási miniszter nem tartja demokratikusnak, hogy valamennyi gyermeket köteleznek a vallásoktatásra. Hát ekkor kipattan egy vallásoktatási vita, de olyan heves a társadalom ellenkezése, és itt nem csak az egyházakról van szó, hanem az egyszerű emberekről, hogy visszavonulót fújnak. Majd 1947-ben hozzák előtérbe, ugye 46-ban kreálnak egy magyar közösséget, és a magyar közösség ugye azt a célt szolgálja, hogy a kisgazdapártot szétszalámizzák, és a 47-es március 11-i pártközi értekezleten Rákosi Mátyás, hogy az alkuk, tehát ott köttetnek az alkuk, jegyzőkönyv világosan rögzíti a pártariumban, azt mondja Nagy Ferenc miniszterelnöknek, hogy kérem szépen, mi lenne, ha ti vetnétek fel a fakultatív vallásoktatási vitát? És Nagy Ferenc tárgyal több egyházi vezetővel, Vincentivel nem, de jelentős személyiséggel, és akkor mondja, hogy igen, jó, rendben van, fakultatív vallásoktatást fogunk bevezetni, ez egy fontos pont. Természetesen a társadalom és az egyházak ellenállnak. Egyházi álláspont a ravaszi, a révészi és sok más mindenki, hogy ne a vallásoktatása legyen fakultatív, hanem az, hogy a vallás nem oktatása. Tehát annak kelljen bejelenteni, hogy nem kéri a vallásoktatást, aki nem akarja, hogy a gyereke vallásoktatásban részesüljön, és maradjon a rendszer, mert attól féltek, hogyha fakultatív a vallásoktatás, akkor a nyomás az lesz, hogy ne járassák a gyermekeket vallásoktatásra. Egyszerűen a társadalom rendkívül ellenáll. Hogyan lehet kibújni ebből a körből? Nagy Ferenc Svájcba megy, és Rákosi Mátyás bejelenti, hogy Nagy Ferenc csalta lépre a kormányt, vagy vitte lépre, vagy jégre a kormányt, mert hát ők nem akarják a fakultatív vallásoktatási kérdést még most fölvetni, és megüzenik Nagy Ferencnek, hogy hát retorziók jönnek, ha hazajön, ezért ő Svájcban kint marad, mert éppen Svájcban volt. Ekkor úgy tűnik, vagy azt kommunikálják, hogy meg kell egyezni az egyházakkal, de két egyenrangú fél alku pozíciója eredményeként jön létre a megállapodás. Tehát, hogy egyenrangú felek lesznek. Azonban 1947. augusztus 31-én vannak az úgynevezett kékcédulás választások, kommunista párt, hát győztesen kör, hát ők kapja a legtöbb szavazatot, de messze nem a többséget. Ez az egyik dolog, ami erőt ad a párt vezetésének, a másik pedig 1947 Klárszka Porevában megalakul a tájékoztató iroda, ahol a lengyelek részéről Gomulka, a jugoszlávok részéről Kardely, a későbbi szakadár, ugye, itó embere, rohan ki az egyházak ellen, hogy a politikai nyomás és az anyagi szorítással kell őket térdre kényszeríteni. Végülis azt mondhatjuk, hogy 47. december 30 és január 7-e között dőlt el az, ami 1948-ban végbe ment. Ekkor ez egyértelműen kitűnik a politikai bizottságnak a jegyzőkönyveiből. Január 10-én Rákosi Mátyás a kommunista aktívai értekezleten bejelenti, hogy az ez évnek a legfontosabb politikai feladata a fekete reakció felszámolása.